hallgató vagyok, ezért nyilván nem vagyok még annyira elmerülve a kutatásokban, de ez egy nagyon-nagyon érdekes téma volt, amivel Bécsben találkoztam, és nem is nagyon találkoztam ezzel így az egyetemi éveim során itthon. Úgyhogy, hát illetve egy elég interdisziplináris terület ez, amiben mindenféle megközelítésnek van lehetősége. És azt is elmondanám, hogy hogyan jön ez az én kutatásomhoz. Én protonyelv elméletekből írom majd az egy dolgozatomat, és ezeknek az a lényege, hogy különböző megközelítések vannak, hogy vajon hogyan alakult ki a nyelv, hogyan beszéltek az előemberek, ősemberek mikortól, és mik lehettek az első olyan jelek, amik a nyelv megjelenésére utaltak, vagy amik már emberi nyelvnek nevezhetőek, vagy beszédnek. És ezzel kapcsolatban különböző teóriák léteznek, és az egyik ezek közül a zenei protonyelv. Ám előtte bemutatom még azt is, hogy mások ezt hogyan látják. A generatív nyelvészet szerint például az állatoktól a nyelv különböztet meg bennünket, egy nagy szakadékot látnak az emberek és az állatvilág között. Derek Bickerton, a Hawaii Egyetem professzora és a kreol és pidzsin nyelveknek az egyik legnevesebb kutatója, ő vezette be ezt a fogalmat gyakorlatilag, hogy protonyelv, és ő ezt úgy fogalmazta meg, hogy valószínűleg egy olyan folyamat mehetett végbe, hogy az állati kommunikációból alakult ki egy protonyelv, amelynek az a legfontosabb jellemzője, hogy nincsen szintaxisa, és ezek után történt egy egybeolvadás, egy fúzió, amit az angol szakirodalom a merge kifejezéssel illet, ezzel nagyon gyakran lehet találkozni a mai napig, és ezek után alakult ki ezáltal az emberi nyelv, amelynek már van szintaxisa, és ez az, ami igazán nagy különbség közöttünk és az állatok között. Noam Chomsky pedig régebbi munkáiban egy mutációt feltételezett, mert hogy az állati kommunikáció és az emberi nyelvek közötti különbséget csak egy evolúciós ugrással tudta megmagyarázni, vagy úgy gondolt, hogy ez csak azzal lehet, és léteznek valóban viszonylag nagy evolúciós ugrások. Például van a sokféreg, amelynek a lárvája egy génváltozat, vagy egy darab génváltoztatásával a 6 és a 100 darab forma között változik. Tehát ilyen nagy evolúciós ugrásokra lehet gondolni, viszont arra, hogy a semmiből egyszerre csak létrejöjjön egy ilyen komplex rendszer, mint az emberi nyelv, ez valószínűtlen, és ezt Chomsky is belátta, többek között Tecumseh Fitch-el való munkája során, akinek az előadását hallottam is Bécsben, és aki ott a kognitív biológia tanszék vezetője. Ő pedig kifejezetten zenei protonyelvet kutat, és más protonyelvek is vannak, mint amit már mondtam, a zenei protonyelv, ami egyébként Darwin művében hangzott el először. Ez a hipotézis, a majmokat kutató primatológusok pedig ugye a gesztusokat vizsgálták, a referenciális gesztusokat, és ez alapján egy gesztus alapú protonyelvre következtettek, tehát hogy először az ősemberek is mindenféle gesztikulációval, mutogatással kommunikáltak egymással, és ahogy egyre komplexebb lett ez a rendszer, történt egy váltás, ami egy vokális nyelvet hozott létre, viszont tény és való, hogy nem lehet szétválasztani azt, hogy most gesztusokkal vagy szavakkal kommunikálunk, a kettő együtt jár, illetve kísérletek is bizonyítják, hogy sokkal hatékonyabb a kommunikáció, hogyha gesztusok vannak, gesztusok nélkül egyáltalán nem az. Illetve hangutánzással pedig tényleg nem lehet ilyen bonyolult, hogy elmondta a fogalmakat jelölni, de még annyit sem lehet, mint gödör, vagy bármi más, úgyhogy veszélyjelzésnek jók ezek a hangutánzó szavak, de így komplexebb szinteken már nem működnek. És a zenei protonyelv elmélet, ugye, amit már említettem, Darwin művéből, a Descent of Man 1871-es írásából ered, és ő itt ebben a szexuális szelekcióra alapoz a nyelv kialakulása során, és ez például olyan, mint a madárének, hogyha volt valaki tegnapi előadáson, akkor ott azt mondott el végül is a madárénekkel kapcsolatban, hogy a minél szebben, minél komplexebb struktúrákban éneklő hímeknek könnyebb lesz párt találni. És Darwin gondolta, hogy hasonló szerepe lehetett az embernél is a nyelvnek, de ő azért hangsúlyozza, hogy egy több komponensű megközelítésre van szükség, és egy komparatív vizsgálatra, például, hogy milyen más állatfajoknál van vokális tanulás, tehát hogy az állati kommunikáció hangjai sem csak velük születettek, hanem ők is tanulnak a közösségtől. És itt ugye Fitch neve látható még, aki nagyon jól összefoglalta Darwin elméletét és azóta következőket. Hogyha valakit érdekel, esetleg az e-mail címen lehet írni és tudok küldeni mindenféle dolgot. Darwin nagy ellenfele volt Max Müller, aki egyfajta nyelvi Rubikonról beszélt, amiről ugye az előbb én is beszéltem, hogy egy áthidalhatatlan különbség van az ember és az állat kommunikáció között, és ennek a modern változata az előbb már említett szintaktikai Rubikon, amit viszont már a generatív nyelvészek is megkérdőjeleznek, és ők is inkább egy folyamatszerűséget látnak, ami gyakorlatilag az evolúció folyamat, úgyhogy felesleges volna azon vitatkozni, hogy ilyen hatalmas törések lennének. Azt már Darwin is észrevette, hogy a majmoknak a hangjai, a hangeffektjei, amiket ő kommunikációra használnak, azokból nem fejlődhetett ki a mai emberi nyelv, van egy diszkontinuitás. A majmoknál a hangeffektek erősen korlátozottak, például van egyfajta ilyen lihegő hang, amit boldogság esetén adnak ki, náluk is vannak ilyen hörgések, morgások, az agresszív hangok, de ezekből egy komplexebb rendszer nem jöhetett létre, úgyhogy a legalapvetőbb az újszülöttek által produkált hangok a közösek, de abban nem indulhatunk ki, hogy a majmok milyen hangokat adnak ki. Viszont ő sem kérdőjelezi meg a gesztikusok fontosságát, illetve a nyelvelsajátítást, a gyermeknyelvet már említi Darwin, amikor azt mondja, hogy a nyelv nem ösztön, tehát hogy nincs olyan, hogy innát nyelv, de a nyelvelsajátítás az egy ösztön, tehát amikor megszületik egy baba, akkor automatikusan megindulnak benne ezek a hangképző folyamatok, ugye sír, gőgicsér utána gügyök, stb. És figyel az emberi hangra, és preferálja az emberi hangot, elsősorban az édesanyja hangját, hiszen ezt már az anya mélyben is hallja. Illetve a társas közeg szerepét nem győzöm hangsúlyozni. A szociális intelligencia, amit egy Machiavellian intelligence kifejezéssel emlegetnek gyakran az angol nyelvű szakirodalomban, ez egy fajta, tehát nem csak az, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a társainkkal, hanem hogy a hierarchiában hol helyezkedünk el, és miket teszünk meg a saját feljebb kerülésünk véget. Ebben is mind szerepe van a nyelvnek is, és a zenei képességeknek is. A komparatív szemléletből adódik, hogy számos kutatás foglalkozik például tetfélékkel, énekes madarakkal, denevérekkel, akik vokális tanulók, tehát a közösségben tanulják meg az énekeiket. Náluk is felfedezhetőek olyan jelenségek, amik a nyelvben is. Például dialektusok vannak náluk az egy-egy területen élő egyedek, mik a bánáknál egy csoportnak a hangjai jobban hasonlítanak egymásra. Ezt mindenféle elemzéssel ki lehet nagyon szépen mutatni. És a tegnapi előadást, aki nem látta, az interneten fent van a videó, és abban a madárénekről rengeteg mindent lehet hallani, úgyhogy én ezt nem részletezném. És Otto Jespersen volt egy dán nyelvész, aki egy nem a mai értelemben vett, de valahogy mégis releváns, holisztikusabb megközelítést alkalmazott. Ő is a zenei protonyelvből indult ki, ami szerinte úgy nézett ki ez a protonyelv, hogy énekeltek az ősemberek, dallamokat produkáltak, ezek voltak ilyen megnyilatkozások vagy hangfolyamok, és ezek egészen jelentett valamit, csak úgy, mint a madáréneknél a párválasztásének, vagy a territórium védelmére szolgáló dallamok. És utána, ahogy tehát az idő nőtt, az agyméret, komplexebb rendszerekre lett szükség, ezt nem magyarázza egyébként túl részletesen, abban a korban még is voltak annyira nem rúgói vizsgálatok. Így az egyes szótagokhoz később járult jelentést, tehát így később tagolódott a szöveg részeire, vagy hát a hangfolyam, és vesztette el ezt a nagyon-nagyon erős dallamosságát, de nyilván a mai napig dallamos az emberi beszél. És utána elkült a Fehér Krisztinának a gyermeknyelvi kutatásaira. Tehát a pszicholingvisztikai kísérletekkel foglalkozott, ahol kiderült az is, hogy a nyelvesetítés során a hangsúly, a dallam és a ritmus elsődlegesek. Amikor világra jövünk, akkor ezek azok, amiket már ismerünk a nyelvből, amik behallatszanak az anyagébe. És tehát, hogy ezek az elsődleges fontosságok, ez pedig nyelvevolúciós szempontból is releváns a gyermeknyelvi kutatások. Egyébként nem sok evolúciós nyelvész foglalkozik gyermeknyelvvel, úgyhogy ez kifejezetten egy érdekes dolog lehet, vagy egy plusz adalék. A dajka nyelv, vagy matriz, arra az a jellemző, hogy a babák nyelvtanulását segíti, hogy nagyon-nagyon eltúlzott az intonáció, tehát a dallamigyek sokkal látványosabbak, többek között más jellemzői is vannak nyilván, de szempontunkból ez a releváns. És ez valahogy úgy tűnik, mintha félúton van a felnőtt beszéd és az ének között. Hiába mondják sokan, hogy ők nem vigyörnek a gyerekeikhez, ez egy ösztön, ami működik olyan kultúrákban is, amikről például Rége Erzita is ír az Utak a nyelvhez című művében. Valószínű, hogy ezeket a leírásokat újra meg kell vizsgálni, és ezeket a népeket újra meg kell vizsgálni, mert valószínűsíthető, hogy akik állítólag nem gügyögnek, vagy nem beszélnek direkt a saját gyermekükhöz, ők is használják ezt a dajka nyelvet. És egyébként is bizonyított, hogy a közösségeken belül az anya és a gyermek közötti kapcsolatok a legerősebbek. Ez például mindenféle primatológiai kísérletek, páviánokról, csimpánzokról, orangutánokról szóló kísérletek is igazolják, hogy a közösségekben ők kurkásszák legtöbbet egymást. És mindig a legkisebb gyerek a kedvenc természetesen. És ez a szülő-gyermek kapcsolat, vagy anya-gyermek kapcsolat, például az énekben is megnyilvánul, a legtöbb kultúrában, sőt, talán szinte mindegyikben, léteznek ilyen gyermekeknek szánt dalok, altató dalok. Ezek egyébként a gyerekeknek is jót tesznek, mert hogyha valakinek többet mesélnek, többet énekelnek kisbaba korától fogva, ő később sikeresebb lesz a tanulásban, és kreatívabb is lesz. Tehát a művészi vénával megáldott anyukáknak a gyerekeik is nem feltétlenül genetikailag, hanem kulturálisan öröklik ezeket a képességeket. És hát itt van néhány kép arról, ahogy szülők, anyukák énekelnek, illetve beszélnek a kisbabáikhoz, és így látható, hogy ez a nagyon eltúlzott artikuláció van, hogy a gyermek minél jobban meghallja, hogy megértse nem a nyelvet, hanem mert még akkor ugye nem ért szavakat, viszont legalább a dallamot hallja, és ez jó hatással van rá, és ezt felismeri és preferálja. Az állatvilágban is felfedezhető a zeneiség, tehát nem csak az emberi nyelvre vonatkozó direkt a kísérletekben, hanem állatokról szóló állatokkal végzett kísérletekben is, illetve megfigyelésekben. Azok az eddigi eredmények, hogy a vokális tanulást a szociális közeg elengedhetetlen, erről majd vannak kísérletek az egyébként majd részletesebben is bemutatom, és szótag alapú és statisztikai a tanulás, amit már említettem, hogy dialektusok találhatók az állati vokalizációkban, ez pedig különösen jellemző a társas lényeknél. Minél társasabb egy állat, mondjuk különböző denevér kolóniák között nagyon szépen megfigyelhető a dialektus, úgymond. Illetve amiről fogok még beszélni, a zenei egyidejűség vagy szinkrónia, ez nem csak a zenében van, hanem gyakorlatilag a társas viselkedés minden szintjén, illetve a ritmus érzék, ami egészen meglepő, a házasodott állatoknál az emberi zenére is van ritmus érzék. És hogy mire jók ezek a kísérletek nekünk? Következtetéseket vonhatunk le belőle, hogy az állatoknak milyen kognitív képességeik vannak, és hogy az embernek is milyenek vannak, és hogy vajon egy ősközösségben, vagy egy előembernek milyen képességei lehettek, hiszen ezt kizárólag a koponya vizsgálatokból, az agyméret vizsgálatokból nem lehet megállapítani, hogy mondjuk ők hogyan viselkedtek egymással, vagy pontosan hogyan tanultak, és hogy mik azok, amikre a mai értelemben vett nyelv, vagy nyelvi képességek, illetve zenei képességek ráépülnek. A biológiának elég pontos a módszertan, és ezt mondjuk a nyelvészetben is sokszor érdemes átvenni, főleg, hogyha mi is kísérleteket szeretnénk folytatni, akár emberekkel, és a tudományterületek közötti kommunikáció és az interdisziplinaritás arra jó igazából, hogy több szemszögből megvizsgáljuk egy adott kérdést, és minél több szemszögből, minél pontosabb válaszhoz juthatunk, vagy legalább a feltételezéseinket meghatározza. Tehát a komparatív viselkedéstudió megközelítés, amiről Tekemsze Fitch oldalak 100-ig írta, és ezt most nekem mind el kell olvasni. Szóval nem csak úgy komparatív, hogy különböző fajok között, hanem különböző jelenségek között is analógiákat vehetünk észre. Ilyen a zene és a nyelv, amire azt mondjuk, hogy az emberi fajra nézve tipikus és biológiailag adott viselkedésforma, tehát meg vannak a hangképző szerveink, stb. Hozzá, mint az agyi háttér is megvan hozzá. De a gyökerei az állatvilágban már megfigyelhetőek, és három ilyen fő gyökeret lehet felfedezni, ami a fajok megdöbbentően nagy részénél megtalálható. Az ének, a tánc és a dobolás. A madarak és a cetfélék énekelnek. Nagyon sok madár, mondjuk tipikusan paradicsom madarak táncolnak, de mondjuk halak is, tehát a násztánc az nagyon sok állatfajnál. Megvan az egy ritualizált mozgásforma, illetve a majom féléknél a dobolás az, ami nagyon-nagyon jellegzetes. Homológiának tekintjük viselkedéstanulmán azt, amikor azonos fejlődési lánchoz tartoznak bizonyos fajok, például a csimpánz, a bonobó, a gorilla, az orangután és ugye az ember között, tehát az ember-szabásúak lényegében véve, és az őket, hogyha őket megfigyeljük, és jutunk valamilyen következtetésre, hogy mi a közös ezekben, akkor valószínű, hogy a közös ősnek is már meglehettek ezek a tulajdonságai. Az analógiák pedig azok olyanok, hogy paralel módon alakultak ki, mondjuk a madáinek. Az is egy nagyon komplex rendszer, felfedezhető benne egyfajta szintaxis, hogyha ebből a szemszögből nézzük, és viszont a madarakkal a legutolsó közös ős ez már nagyon-nagyon régen volt, úgyhogy ezek ilyen párhuzamos jelenségek. Viszont a lejelelv alapján, amit Mater is említett, tehát hogy a folyamatok mindenhol és mindenkorban hasonlóképpen zajlanak, abból is jutottunk bizonyos következtetésekre. Néhány nagyon-nagyon tipikusan jó ritmusérzékkel rendelkező állat, az egyik a kakadó, a sárga bóbitás kakadó, ő sokat kedvelt háziállata, és most videót nem hoztam, de ha valaki rákeres YouTube-on arra, hogy Snowball, Snowball egy táncoló kakadó, aki zenét, a popslágereket hallva elkezd tökéletesen ritmusban táncolni és mozogni. Az oroszlán fóka félik, ők is ilyenek, hogy nagyon-nagyon jó a ritmusérzékük, és ők is képesek mindenféle játékos dolgot művelni így a zenével kapcsolatban, illetve hát ugye a gorillák, illetve a csimpánzok azok, akik, meg a bonobók is, akik dobolnak, az orangutánok nem dobolnak, ez nagyon furcsa. Náluk ez egy ilyen szociális megnyilatkozás, tehát hogy jeleznek valamit a társaiknak ezzel. A képen láthatom ugye a hím gorilla, Maria mellett, ő mindig a hierarchiában elfoglalt helyét demonstrálja ezzel, de nagyon-nagyon sok állat dobol, vagy ad ki valami ritmusos hangot, például a harkáját is. Tehát hogyha azt hittük, hogy csak azért kopácsol a fel, mert kell neki egy kukac, hogy megegye, nem, náluk is ez egy jelzés a fajtársak irányába. És akkor az embereknél miért ne lehetne, mondjuk gondoljunk az ilyen háborús dobokra, amikor mentek a harcba az emberek és doboltak, ez az ellenség megfélemlítésére volt használatos. Darwinnál is és még másoknál is a szexuális szelekció központi szerepet kap a madaraknál, amit már említettem. Náluk ez egyértelműen kimutatható, bár ott is van jó pár más funkciója és az éneknek. És a zene is egy társas közegben értelmeződik, gondolhatunk most itt az állatvilágra és az emberi közösségekre is. És voltak ilyen kísérletek, Martin Fieber végezte őket szintén a Bécsi Egyetemről, aki azt próbálta meg megtalálni, hogy a zenei tehetség és a reprodukciós siker között van-e arányosság. És ezt úgy tette, hogy azt vizsgálta, hogy zenészek és nem zenészek között kinek volt több utódja. És igazából nem jött ki szignifikáns eredmény, viszont szerintem ez több szempontból is problematikus, és inkább azt kellett volna vizsgálni, hogy a zenélni tudó férfiak vajon több figyelmet kapnak-e, vagy több esélyt kapnak-e az ellenkező nemtől, vagy hogy sikeresebbek-e az udvarlásaik során, attól függően nyilván, hogy ők mit akarnak elérni, mert ez gyakran igen változó lehet. És az alfahím fogalmához érkeztünk, azért bonyolultak ezek a kísérletek, mert az embernél, illetve más állatfajoknál is mindenkor veszett, annál bonyolultabb ez a kérdés. Hogy kit tekintünk alfahímnek, hogyha mondjuk egy olyan közösségbe megyünk, ahol mindenki csupa vékony testalkatú, kevésbé vonzó zenész, akkor az lesz az alfahím, akinek nagyobb zenei tehetsége van, mondjuk. Viszont hát más közösségekben pedig nyilván mondjuk más tényezők fognak számítani, gyakran nyelvi alapja is van. Hogyha mondjuk az ókori retorikára gondolunk, ott minden bizonnyal, minél jobb rétor volt valaki, annál feljebb ment a társadalmi hierarchiában, és ez egy kisebb közösségben is így van. Tehát igazából nagyon-nagyon sok verziója lehet annak, hogy mitől függ, hogy ki lesz egy adott közösségben az alfahím. A bölcsész fiúknak néha nem nehéz a dolguk, mert nincsenek sokan a szakon. És itt néhány kísérletet mutatnék be ezzel kapcsolatban, hogy mennyire bonyolult és mennyire sok felől megközelíthető az, hogy hogyan tanulunk nyelvet, hogyan tanulunk zenét, miközben egymásnak a kettőhöz, milyen szálak fűzik össze igazából a különböző viselkedés mintákat ezzel kapcsolatban. És először néhány amszterdami kutatást ismertetnék. Tesz fel az, aki azt vizsgálja, hogy a kombinatorikus jellegű tanulás az olyan hogyan is működik az emberekben, és bizonyos tehát kombinatorikus struktúrákon alapuló hát mesterséges zenei nyelvet tanított be a kísérleti alanyainak, és ennek nem volt jelentése ezeknek a hangsoroknak, csak bizonyos hangsorokat tanított be néhány embernek, és ezek különböző generációkon keresztül adták tovább. Tehát volt egy betanítási fázis, amiben nem tökéletes szintig tanították meg az alanyokat, és utána ezeknek az alanyoknak kellett megtanítaniuk a következő csoportot, stb. És ez így 10 csoporton keresztül ment. Ez olyan, mint ez a játék, amikor körbe mennek az emberek és ugnak valamit egymás fülébe, végére teljesen más fog kijönni. Hasonló dolog történt itt is, de nem egészen, és a nyelvi változást is teljesen jól mintázza ez, illetve az arra az eredményre jutott, hogy nem, az nem számít, hogy ki milyen hangmagasságban kezdi el lejátszani ezeket a mintákat, egy tolósíkot használt, majd mindjárt mutatok róla a képet. Az a lényeg, hogy a hangok egymáshoz viszonyított helyzete az azonos legyen, tehát hogy ugyanazt a kombinatorikus struktúrát mutassa be, vagy legalábbis közel ugyanazt. Azért itt lesznek majd elcsúszások, nem sok erre mutatok róla a diagramot. És ennek alapján egy kicsit más irányba vitt el egy másik amsterdami mutató, Hanna Little, ezt a kísérletet. Ő ugyanezeket folytatta, és csak azt változtatta rajta, hogy lecsökkentette az artikulációs fázist. A tolósiknak van egy ilyen szára, amit fújjuk, akkor így lehet húzgálni, és ők pedig megrövidítették ezt a szárat. Viszont a betanított mindenek azok ugyanazok voltak, és kíváncsiak voltak, hogy jó, hallottak egy ekkora hangterjedelmű hangsor az emberek, és nekik viszont sokkal kisebb volt lehetőségük, hogy ezt produkálják, és rájött, hogy arányosan reprodukálták ezt az alanyok, tehát a nagyobb távolságban lévő hangokat ők is nagyobbnak játszották le, és a kisebbeket kisebbnek, csak ez így összenyomódott ez az egész. És ez azt bizonyítja, hogy a kisebb artikulációs bázis nem lehetett akadálya a komplexebb beszéd kifejlődésének. Ez mondjuk a neandertali ősember tudott-e beszélni, avagy sem kérdésre egy érv lehet, hogyha azt mondjuk, hogy hát tudott, még hogyha az artikulációs bázisa kisebb is volt, azzal a kevés hanggal, amit tudott produkálni, azokból különböző kombinatorikus mintákat létrehozva, ők kommunikálhattak egymással. És így néz ki a tolósik, alul látható, és felül pedig azok a minták, ahogyan változtak. Azért abból lehet látni, hogy nagyon-nagyon sok mindent változtattak, viszont a lényeg úgymond az maradt, tehát a hosszabb hangsort, azt nagyjából hasonlóképp játszották a különböző generációk, viszont lehet számolni mindenféle változással. A statisztikai tanulás az állatvilágban, azzal is nagyon sokan kísérleteznek, és hát azt hiszem, hogy ők a Chicago-i egyetemről voltak, Chan és munkatársai, és ők zebrapintyekkel foglalkoztak. A zebrapintyek a kutatók nagy kedvencei egyébként, nagyon-nagyon sok kísérletet végeznek ők, ahogy a kanárékkal is. És nem kell semmi rosszra gondolni, amikor azt írom, hogy jutalombüntetés alapú kísérletek voltak, mert ez a tipikus patkányos kísérleteknek egy madarakra optimalizált verziója, tehát van két kis is fülke, hogyha jót választ az állat, akkor élelmet kap, ha rosszat, akkor ebben az esetben lekapcsolták a világítást, és sötétben láttak a zebrapénytyát, nagyjából 10 másodpercig, ez nagyon nagy traumú szerintem, inkább megérve. És úgy dolgoztak, hogy mesterségesen összerakott zebrapénty hangsorokat tanítottak be a madaraknak, és hogyha jól ismerték fel őket, tehát hogyha egy ismerős hangot hallottak, akkor ugye jó fülkét választottak, akkor megkapták a jutalmukat. És van egy ilyen, hogy bonobó paradigma, ezt használták a prefixumok és szuffixumok felismerésére, tehát a prefixum az a bonobó. Tehát, hogy amikor egy hangsor elé illesztettek be egy részletet, és azt is jól felismerték az zebrapénytyek, illetve azt is, amikor ezt a hangsor végére rakták ezt az egyfajta toldalékot. És ebből a kísérletből az következik, hogy a morfológiai, hát ezt inkább idézőjelbe kellett volna tennem, de az ilyen jellegű szabályok elsajátítása statisztikai alapon történik, és ez nem specifikus sem az emberi fajra, sem pedig az emberi nyelvre. Itt majd jobban látszik, hogy vannak ezek a részek, és szépen szét van választva ez a zebrapénytyhangnak a spektrogramja, és van egy ilyen intro, egy ilyen bevezetés, és vannak különböző elválasztható szótagok vagy elmekben, és ezekkel variáltak a kísérletben, ezeket rakták, vágták szét és rakták ide-oda. És ugye zebrapénytyék ezeket a mesterséges nyelveket meg tudták tanulni. És hát meg. És ez egészen meglepő egy ilyen kicsi madártól, aminek nem tulajdonítunk különösebb szellemi képességeket. A zenei szinkronia a következő jellemzőnk. Két bécsi kutató foglalkozik ezzel, de egyébként nagyon sokan, a legtöbben valami módon a zenével kapcsolatos kutatásokat ágyaznak bele az etológiai közegbe. És a szinkronia, mint már említettem, ez egy nagyon alapvető társas tevékenység, tehát vegyük azt, amikor a halak menekülnek, akkor mindig egy rajban vannak, és mindig ugyanarra mozdulnak, vagy amikor a seregélyek felszállnak, ők is teljes szinkronban repülnek. És ennek ugye számos előnye van, hiszen így nagyobb esélyük van elmenekülni ragadozók elől, mint hogyha csak egy maguk lennének, és így gyakorlatilag elbújnak ebben a közösségben. És a zenei szinkrónia, ez is olyan, hogy elrejtőznek az időben, mert hogy ugye egyszerre adják ki mondjuk a békák a hangokat, egyszerre cirkálnak a kabócák, és az a lényeg, hogy akkor így mondjuk egy esetleges ragadozó nem hallja meg, hogy az egyes egyedek hol vannak. Pontosan, hanem csak azt az egyszerre szóló zenét vagy hangot hallja meg. És ez egy nagyon jó dolog, viszont néha ki kell tűnni a tömegből, ezt ugye az embereknél is így van, hogy ez a két dolog ez ilyen szemben, egymással szemben ellentétesen működő erőként hat, hogy egyrészt ugye a konformitás és az individualitás ellentéte, tehát mondjuk így párosodás szempontjából majd megéri kitűnni a fajtársak közül, megéri minél hangosabbnak lenni, minél feltűnőnek lenni, vagy esetleg egy icipici időeltéréssel megszólalni mondjuk a kabócáknak, akiket vizsgáltak ebben a kísérletben. És az egyes szervezetek biológiai órái is egyfajta zenei ritmussal is leírhatóak. Tehát gyakorlatilag ez egy ilyen analógia, ugye, hogy a zenében megvan a ritmus, úgy gyakorlatilag minden élő organizmusban biológiai szempontból is van egy ritmusság. És itt ugye látható a bóca. Illetve látható egy törzs, akiknél a közösségnek, mint minden emberi közösségnél, a szinkróniára alapul. Mondjuk ez korunkban az ilyen futballcsapatoknak való skandálás és egyéb ilyen hasonló közösségi megnyilvánulásokban érhető tettem, illetve hát vannak mindenféle ilyen közösséget összekötő szereplő dolgok, amiket együtt, egyszerre mondunk, vágján eskütétel, egyszerre énekeljük a himnuszt, stb. Ezek is a közösség összetartozását erősítik. És itt az alsó kép az azt mutatja, hogy veszünk egy 10 egyedből álló közösséget, akkor hogyan kezdik el a motoros funkcióikat szinkronba helyezni egymással. Egyébként ezt már szerintem az első szociolinguisztika órán elhangzik, hogy egy közösségben például a nőknek a menstruációs ciklusa is szinkronba áll egymással egy idő után, azért, hogy ne vegyék el egymástól ugye a párjukat. És tehát ez nagyon érdekes, tehát ugye így fizikailag is be vagyunk, biológiailag is be vagyunk állítva erre, illetve zenei, nyelvi szinten is. A vokális tanulásról, amire már utaltam korábban, József Prát és kollégái Izraelben végeztek kísérleteket egyiptomi gyümölcsevő denevérekkel, és ez az egyik legeslegérdekesebb kísérlet volt egyébként, amiről hallottam. Mert hogy ők a denevéreknek nagyon-nagyon bonyolult szillabus rendszerük van, tehát hogy ők is szótagokkal kommunikálnak, gyakorlatilag szótag alapú, és ők ezekből 10-et elemeztek, azokat választották ki, és azt csinálták, hogy volt két csoport a denevér, és illetve az ő kölykeik. Tehát volt az egyik csoport, ahol a denevér mamát és a pici denevért, amikor már tehát a születésétől fogva berakták egy darab helyre, elválasztva hangszigetelve a társaiktól, és a denevér, illetve a kis denevér csak együtt lehettek, és nem hallottak semmilyen más hangot a fajtársaiktól. A denevéreknél az van, hogy ők, náluk nincsen dajkanyelv, és tehát, hogy a felnőtt denevérek nem adnak ki hangokat a kicsinyeiknek, nem adják ki azokat a felnőtt denevérekre jellemző társas hívó hangokat. Igen, régebben én is azt gondoltam, hogy a denevérek csak tájékozódásra használják az ultrahangot, de ez igazából egyáltalán nem így van. Egy olyan hatalmas közösségekben, kolóniákban élnek, ahol elengedhetetlen, hogy valami alapján felismerjék egymást, és ezt a hangjuk. És tehát úgy csináltak, hogy volt 5 denevér és az 5 kicsi, és a kicsiknek a hangját is lehetett. A kontrollcsoport az úgy nézett ki, hogy össze voltak zárva az anyadenevérek és a kicsik, de ugye ott az anyák meg kommunikáltak egymással, hiszen felnőtt fajtársakkal kommunikálnak, és azt találták, hogy a teljesen elválasztott csoportokban a kisdenevéreknek a hangjai elkezdtek ugyan hasonlítani a felnőttekére, de nem váltak olyanokká. Tehát, hogy így elakadtak így félúton így ebben a folyamatban. A másik közösségben viszont teljesen a felnőtt denevérekre emlékeztető hangokat produkálták ezt. És mutatom. Igen, így néz ki, tehát hogy ez a normális folyamat, hogy ahogy picik a denevérek, akkor még csak ilyen kis furcsa hangokat adnak ki, és ahogy egyre nőnek, felnőnek, egy közösségben ott elsajátítják ezeket a hangeffekteket. És ez arra enged következtetni, hogy nem minden állati hang, sőt az állatok vokalizációjának nagy többsége nem feltétlenül innát, hanem egyszerre innát és tanult formákat tartalmaz. És hát akkor így elérkeztem meg ebben hamar a konklúzióhoz. Mert hogy ezekből a kísérletekből, ha bár nagyon-nagyon sok félik és nagyon sok különböző irányból közelítenek a nyelv és a zene felé, észrevehetjük azt, hogy az állatvilágban a legkevésbé az ott már meglévő tulajdonságokról épül fel az, nyilván komplexitásában arányosan, amit ma nyelvnek, illetve zenének nevezünk, illetve hát az, hogy a zene és a nyelv között számos hasonlóság és számos közös szál fedezhető fel, illetve az is, hogy kombinatorikus rendszereket tanulunk meg statisztikai úton, ami ugye a zebrapéntjeknél vagy más énekes madaraknál például felfedezhető. Mindennek van adaptációs haszna, ha nem is pont, csak és kizárólag a szexuális szelekció az embernél. De mindenképpen, amit mondjuk már a szinkróniánál mondtam, hogy tényleg a közösségben ezek a szorosabb kapcsolatok, vagy a kapcsolatok zenei vagy nyelvi módon történő szorosabb röfűzése az mindenképp haszonnal bír, és a ritualizációnak van egy nagyon fontos szerepe, ami a tánccal, drogolással kapcsolatos. Tehát, hogy egyébként mindenféle nyelvi jelenségnek is van ilyen szerepe, tehát ha mondjuk a pletyka elméletre gondolunk, vagy arra, hogy a verbális agresszió az a konkrét fizikai agressziót váltotta fel, és ezzel bizonyos előnyökhöz jutott a fajt, mondjuk úgy, hogy konkrétan nem sérül meg senki, hogyha két ember leáll veszekedni, jó esetben. Tehát, hogy fizikailag nem válnak mondjuk szaporulóképtelni, vagy bármi, nem emiatt fog kihalni a faj. Illetve a társas megnyilatkozások szerepe az minden esetben nagyon-nagyon jelentős. Tehát, hogy nyári úton intézzük már ezeket a dolgainkat, a kapcsolatok ápolását, a kulkászás helyett beszélgetünk, a hierarchiát, azt mondjuk kultúrát a környezetben, viták során intézzük el, és hát a szaporodásban is, hiszen az udvarlásban a nyelvnek és a zenének is rendkívül fontos szerepjút, gondoljunk a szerelmekre, a szerelmes versekre, mindenféle udvarlós szövegre. És hát köszönöm szépen a figyelmet!